Ilosvay Gusztáv, Sanyi Manó, 15. fejezet. Gellért megfogta a kezem, és csak annyit mondott. Gyere, ülj le, kicsit sápat vagy, és leültetett egy közeli székre. Nem tudom, meddig ülhettem így, de biztos, hogy eltelt egy kis idő, mire visszanyertem szavamat és a gondolataimat. Gellért megfoghatatlansága, szellemisége olyan erősen hatott rám, hogy azt hiszem, dadogtam, mire végre kiejtettem az első szót a számon. Te honnét jöttél elő? Én születésed, illetve megfogantatásod óta benned vagyok, és benned élek. Igazgatom, illetve a te esetedben próbálom igazgatni az életedet. Hidd el nekem, nem könnyű. Őrangyalságom ideje alatt már megszámlálhatatlan emberi lélekkel volt dolgom, de te betetted nekem a kaput. Nézz a hajamra. Azóta lettem ősz, mióta rám bíztak, hogy nézzek utánad. Ki kért meg rá, hogy nézzél utánam? Hát, ez nem olyan kérés, amilyenre te gondolsz. Ez inkább belőlem jön, egy hang megszólal, hogy ezt kell csinálni, és most erre van szükség. Valami ilyesmi, érted? Nekem nincs főnököm, mint ahogy azt ti mondjátok, de mégis tartozom valahová. És igen, az erő, az energia, a világegyetem tömege, és természetesen az Isten. Ez egy kicsit zavaros, talán jobb lenne, ha Sanyi Manótól kérdeznéd meg az ilyen filozófiai kérdéseket. Ő aztán naphosszat tudna neked erről beszélni. Ő remekül tanít, nem véletlenül van ott, ahol van. Nagy ember a te barátod. Én csak egy egyszerű, mezítlábas őrangyal vagyok, aki ha van egy mód rá, akkor vigyáz rád. Fejem visszanyerte tisztaságát, pulzusom is rendbe jöhetett, mert Gellért is megjegyezte, kezd a színed visszajönni. Nem tudtam megállni, hogy meg ne kérdezzem. Miért nézel ki úgy, ahogy kinézel? Olyan vibrálónak, kristályosan tisztának, és hogy lehetett az, hogy én soha nem láttalak? Nézd, én angyal vagyok, és az angyalok mind így néznek ki. Nekem van egy unokatestvérem, aki már angyal vagy egy billió éve, hogy a te számrendszereddel éljek. És ő pont úgy néz ki, mint én. Mi angyalok már nem vagyunk emberek, és még nem vagyunk igazán arkangyalok. Nekik már szárnyuk van, és nagy lepelben közlekednek, mély hangon beszélnek, és nagy filozófusok. Szóval, hogy emberi hasonlattal éljek, engem valamilyen csoportvezetői beosztásban képzelj el. De persze, itt ilyen nincs, és épp ezért ez nem is érdekes. Szeretem a munkámat, amit csinálok. Általában érdekes, de néha bosszantó is tud lenni a dolog, de alapvetően nem rossz. Hogy választottál ki engem? Miért pont én jutottam neked? Ez csak úgy kialakult az idők folyamán. Nem tudom megmondani neked most, hogy mikor és milyen körülmények között lettem rád figyelmes. De egy szép napon csak azon kaptam magam, hogy nekem veled kell lennem, és adott alkalommal tanácsot adni és vigyázni rád. Ami sok esetben sikerül is, de vannak alkalmak, amikor falra hányt borsó az egész, amit teszek. Olyankor nagyon nehéz. Ekkor van az, hogy általában bevered a fejed, vagy történik veled valami, ami nem a legjobb, de valószínűleg szükséged van rá, hiszen nem tennéd, ha nem így volna. Mikor ismertél meg engem? Ó, még a születésed előtt. Nem várom el tőled, hogy emlékezzél rám, hiszen ebben az állapotban, amiben most te vagy, véges, amire emlékezni tudsz. De hidd el, hogy már végig kísértem egy pár életedet. Kisebb-nagyobb sikerrel. Te valóban meg tudsz védeni dolgoktól vagy katasztrófáktól? Hiszen ebben a fizikai állapotban nem igen tudsz bármit is tenni. kristályosan vibrálsz, néha változtatod a színedet, és fizikailag nem értem, hogy tudsz belenyúlni dolgokba. Ebben igazad van, de itt nem is az a szerep, hogy én valóban megvédjelek, hanem az, hogy mikor már megtörtént a változást, azt át tud úgy élni, hogy az haszon legyen számodra. Néha meg persze fizikailag is bele tudok nyúlni a dolgokba, de az ritka. Emlékezz vissza annál a kereszteződésnél, ahol a kocsi elhúzott előtted vagy százzal, és te majdnem leléptél eléje. Akkor ott fizikailag meg kellett fognom téged, és megakadályozni, hogy a kocsi elé ne szaladj. Ott az én energiám elég volt abban a pillanatban. Te nem tudhatod, hogy én beleizzadtam abba, míg visszarángattalak. Most, hogy mondod, emlékszem, és ha jól tudom, akkor meg is köszöntem neked. Éreztem a karod rántását, napokig fájt a vállam utána, és lelki szemeimmel már láttam a mennyország kapuját. Furcsa volt, bevallom. Akkor bizonyosodtam meg arról, hogy te létezel. Azóta szeretnék veled találkozni. Hát, ha már itt tartunk, akkor emlékezünk a régi szép időkre. Nekem akkor voltál valóban könnyű, vagyis kevesebb gondot okozó, mikor gyermek voltál, úgy egy-két éves. Bukdácsoltál össze-vissza, minden pillanatban ott kellett lenni melletted, nem engedhettem el magam egy pillanatra sem, mert eleven voltál, mint a villám. Anyádat sajnáltam nagyon, de ugyanakkor könnyű voltál, felemelhettelek, le tudtam fékezni a zuhanásodat, és úgy nagyjából utána tudtam nézni. Manapság már ez nem így megy. Próbálok lökni, és én esek hanyatt, vagy rád kiabálni. Vigyázz, ott jön az a bicikli, és nem hallod, mert néha süket is vagy, mint az ágyú. Nem figyelsz. A napi gondok nyakadon ülnek, és lenyomnak. Hidd el, nem könnyű. Aztán néha megpróbálok felvidítani, mert úgy magadba roskadsz, hogy őrangyal legyen a talpán, aki kibányászik téged a gödörből. Hallgattam a hangját. Kellemes, mély hang volt, meleg, bebugyolálta az egész lényemet, melengetett és védett. Ahogy beszélt, testében vibrált, és néha enyhén megváltozott a színe. Hol kicsit kékes, néha zöld, vagy éppen sárga színe lett. Olyan dolgokat mesélt az életemből, amikre nem is emlékszem. A legapróbb részletekig is elmesélte. Szinte magam előtt látom a régmúltat, s a történteket, amelyeknek főszereplője voltam. Emberi fejjel valóban nagyon nehéz felfogni azt az odaadást és szeretetet, amit ez az egyszerű, mezítlábas őrangyal mutat, vagy érez felém. Azt hiszem, ilyenek csak a mesékben léteznek. Mondd, kérdeztem Gellértől. Akkor is velem voltál, mikor Sanyi Manóval éjszakák éjszakáin csavarogtunk, bejártuk a rengeteget, és szálltunk a világ mindenségen keresztül Kasul. Néha elkísértelek, de az esetek legnagyobb részében akkor nem kellett rád vigyázni. Ott volt a kis ember. Én sem tudtam volna többet, jobban csinálni, mint amit ő adott neked. Olyankor kivettem egy szabad napot, ahogy ti felétek mondják. Mondd, te soha nem voltál rám dühös? Kérdeztem Gellértet, és figyeltem a színét, ahogy csendben kékről enyhe pirosra változik. Néha elönt a harci szösz. Akkor nagyon oda kell figyelnem, meddig megyek el, hogy mit csinálok. De hidd el, semmi olyan nem történik, vagy esik meg veled, amiből egy-két napig kórházi ápolás után ne jönnél ki egészségesen. Néha olyan fafejű tudsz lenni, hogy más választásom nincs, mint orra buktatni. Olyankor bizony beteszem a lábam, bején, és akkor az esetek legnagyobb részében akkorát esel, mint a téli kabát, és az úgy nagyjából vissza is rángat a rendes kerékvágásba. Egyszerűen nem hagysz más választást nekem. Ilyenkor valamit kell csinálnom, mert ha nem csinálom meg, akkor még nagyobb bajba kerülünk, mind a ketten. Szóval azt a bizonyos lábtörésemet is neked köszönhetem, amit ott fent a havasokban szereztem síelés közben. Azt nem, az nem az én hibám volt. Ott egyszerűen nem figyeltél, és az a lány, aki előtted ment, elfordult jobbra, és te bizony fordítottad a fejed jobbra, úgy néztél utána, mint borjú az új kapura. Hidd el, én belepirultam abba, amire akkor te gondoltál. Világosan emlékszem, mintha moziban ültem volna, úgy látom magam előtt a helyzetet. Aztán puff, neki a fának. Na, meséld el, hogy ilyenkor egy egyszerű mezítlábas őrangyal mit tud csinálni. Befogtam a szemem, nem tudtam, hogy itt összetöröd magad. Mert tudtam, hogy összetöröd magad. Úgy is lett. Viszont a gördeszkáról, mikor leestél, és egy kicsit össze-vissza karcoltad magad, az én művem volt. Egyszerűen nem figyeltél rám, és nem értetted meg, hogy van egy bizonyos sebesség, aminél már nem érdemes gyorsabban menni. Többször rád szóltam, és figyelmeztettelek. De te a füled botját sem mozgattad. No, akkor ott kirúgtam alólad a fadarabot, meg vagy a mi a nyavaját. Hidd el, azóta nem is mész olyan gyorsan. Az is igaz, hogy vagy egy hétig nyomtad az ágyat. Így legalább volt egy kis szabadságom. Azok után, a mozgalmas hetek után rám is fért egy kis pihenés. Szóval ezek szerint te voltál az, akinek köszönhetem sérüléseimnek legnagyobb részét. Mondhatom, szép kis őrangyal vagy. Ezek után hogy bízzam meg benned? Úgy, hogy te is tudod, dolgok nem történtek anélkül, hogy te ne tudtál volna róluk, és ne egyeztél volna bele valahol, még akkor is, ha az esetleg úgy nézett ki, hogy ellened irányul. Rengeteget tanultál belőlük. Túlélted őket, ami lényeges, és még mindig itt vagy, és emlékszel. Tehát megöregedtél, s alapvetően nem haragszol, sőt, kíváncsi vagy, érdekel a történet. Mindezek nélkül nem lenne teljes a kép. S most, ha nem bánod, akkor visszabújnék beléd, és folytatnám, amire vállalkoztam, hogy utánad nézzek. Én furcsa anyagból lettem alkotva, és nélküled bizony kihűlnék. Összerázkodott, és valami olyasmi mondott csendesen, fázom. Kellemes érzés volt magamban tudni újra. Érezni, hogy utánam néz, és valahol megvéd, segít utazni, segít felnőni, segít szeretni. Bebújtam az ágyba, leoltottam a villanyt, és eltettem magam holnapra. Sanyi Manó jött valamikor az éj folyamán, ott ült az ágyam szélén, és valami butuska nótát dúdolgatott. Na, bemutatkoztatok? Jó pofa a Gellért, ugye? Jó pofa? Mondhatom, hagyja, hogy neki menjek a falnak, más alkalommal meg kirúgja a gördeszkát alólam. Ha, jó pofa őrangyal, mondhatom. Kinek kell ellenség, amikor ilyen haverjaim vannak? Na, azért ne keseredj el, mi továbbra is szeretünk, és utánad nézünk. De sajnos az időd véges, és ebbe a véges valamibe kell belepréselni a tudás anyagát. Ezért néha úgymond drasztikus eszközökhöz kell folyamodni a te érdekedben. Na, hunyd be a szemed, és aludj. Holnap melódia van. És észnél kell lenned. Kollégáid számítanak rád, egész embert kívánnak, őrangyalostul, szőröstül, bőröstül. Azt hiszem, elaludtam.